Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, IV. Sixtus pápasága legnagyobb sikerének könyvelhette el a tridenti zsinat eredményes lezárását, és ennek megfelelően energikusan hozzálátott az ott elfogadott határozatok szellemében az egyház megújításához. Ez a munkája azonban félbeszakadt, hiszen 1565. decemberében távozott az élők sorából, utódára hagyva a zsinati döntések gyakorlatba való átültetését. A halálát követő konklávé kezdetén a tridenti zsinat utolsó ülésszakát irányító, a folytonosság biztosítékának számító Morone bíboros tűnt a pápai trón legesélyesebb áramányosának. Ám az események másként alakultak. 1566 első napjaiban a kardinálisok a tridenti reformok lelkes támogatójának Carlo Borromeo bíborosnak az ajánlására a konzervatív reformernek számító Michele Ghislieri személyében egyeztek meg, aki az 5. Pius nevet választotta magának. Az új pápa 1504-ben született a felső itáliai Alessandria közelében szegény paraszt család gyermekeként. 1518-ban, alig 14 évesen, a Michele szerzetesi nevet véve fel, belépett a dominikánus rendközösségébe. 1521-ben tett örökfogadalmat, majd Bolognában és Genovában végzett teológiai stúdiumait követően 1528-ban pappá szentelték. Különböző észak-itáliai kolostorokban végzett egy évtizedes tanári munka után került Páviába, ahol oktatási feladatai mellett a helyi inkvizíciós bizottság munkájába is bekapcsolódott. 1551-ben a pápai inkvizíciót akkor irányító Caraffa bíboros munkatársként Rómába hívta, amikor pedig 1555-ben IV. Pál néven a pápai trónra lépett, Michele Ghislieri Sutri püspökévé nevezte ki. Ezt követően 1557-ben lett bíboros, 58-ban főinkvizítor. Magas méltósága ellenére puritán egyszerűségben élt és példamutató szorgalommal végezte a rábízott feladatokat. A mindenhol eretnekséget szimatoló IV. Pál még így is elégedetlen volt vele, feladatai elhanyagolásával és túlzott engedékenységgel vádolta meg, sőt, rágalmazói azt is terjesztették róla, hogy valójában elcsapott szerzetes, titkos luteránus. Mint a Caraffa pápa embere, IV. Pius idejében, aki főinkvizítori tisztségéből is elmozdította, kegyvesztett lett, és el kellett hagyni a Rómát, felső Itáliába távozott, ahol egészen megválasztásáig a jelentéktelen Mondovi egyházmegye kormányzása volt a feladata. Személyiségét és alkatát tekintve 5. Pius már az új trident utáni barokk szellemiség képviselője volt, jámbor, aszketikus, a hit dolgaiban szigorú, az egyszerűséget és jámborságot kedvelő, komoly teológiai tudással bíró főpap. Ennek megfelelően trónra lépése pillanatától egyszerűséget ért elő a pápai udvar számára, számüzte a fényűzést, a világi szórakozásokat, a pompát, jelentősen megnyírbálta a kúria feleslegesnek ítélt kiadásait. A pápai trónon sem fejedelemnek, politikusnak, hanem egyszerű papnak, lelkipásztornak tekintette magát, amit azzal is kifejezett, hogy főpapi öltözéke alatt élete végéig a dominikánusok durva suháját viselte. Legfontosabb feladatának sem a pápai állam felemelését, a pápa világi hatalmának megerősítését, a politika világában való forgolódást, hanem a lelkipásztori munkát, a tridenti zsinat reformdöntéseinek a gyakorlatba való átültetését tekintette. A Szentatya ecél érdekében tett első lépése a katekizmus plébánosok számára címet viselő 1566-ban megjelent kézikönyv összeállítása volt, amelynek munkálataiban korábbi rendtársai közreműködésére támaszkodott. Ezt követte 1568-ban az új breviárium Románum, az egységes, tridenti szellemiségű, minden pap és szerzetes olvasmányának rendelt imakönyv. 1570-ben pedig a trident utáni egységes liturgia foglalatának számító hivatalossá tett a római mise könyv, ami Sale Románum kiadása. Ezután a zsinaton felmerült javaslatok szellemében szánta rá magát egy olyan szakértő bizottság felállítására, amelynek a Szentírás javított, hiteles és hivatalos latin szövegének, a Vulgáta revíziójának és sajtó alá rendezésének elvégzése lett volna a feladata. Ám mivel ez az egyszerre teológiai és filológiai munka igen vontatottan haladt, a Szentatya addig is kiadott a Sisto Senese Bibliotheca Sancta címet viselő kézikönyvét, amely mint egy válaszul a hasonló témájú ekkor már nagy számban közkézen forgó protestáns munkákra a Szentírás tanulmányozásának elveit és módszereit foglalta össze. De sokat tett ötödik Pius a teológiai hagyomány megbecsülése érdekében is. Így hivatalossá tette az egyház tanító minősítést, amelyet a hagyományosan megfellebbezhetetlen tekintélyként tisztelt négy ókori latin keresztény író, Szent Ambrus, Szent Jeromos, Szent Ágoston és Nagy Szent Gergely mellett a legnagyobb görög atyákra, alexandriai Szent Atanáziosra és Kürillosra, Szent Bazileiosra, Nüsszai és Nazianszoszi Szent Gergelyre, aranyszájú Szent Jánosra is kiterjesztette. Ötödik Pius ezt a névsort még tovább is bővítette, amikor az egyház tanítók közé felvette a középkori skolasztika két szellemóriását, Aquinói Szent Tamást és Szent Bonaventúrát is. A szent hagyomány tekintélyének alátámasztása érdekében szorgalmazta a pápa azt is, hogy a régi latin és görög atyák művei modern nyomtatott kiadásokban váljanak hozzáférhetővé a teológiai és lelkipásztori munka számára. A reformáció kihívásával, az eretnekségekkel és a hitehagyással szemben ötödik Pius újjá szervezte a pápai inkvizíciót, amelynek hatáskörét megnövelte, és különösen az itáliai titkos protestánsok felkutatását tette feladatává. Az inkvizíció által lefolytatott vizsgálatok uralkodása végére megtöltötték a börtönöket, és bár az eljárás alávont személyek zöme ártatlannak bizonyult és később szabadlábra került, számos esetben került sor kínvallatásokra is, nem volt elenyésző a visszaeső eretnekekre kiszabott halálos ítéletek száma sem. Új intézményként éppen a reformáció szellemi hatása elleni küzdelem érdekében megalakította az Index kongregációt, amelynek az egyházi cenzúrákkal és a tiltott könyvek jegyzékének karbantartásával összefüggő ügyeket a könyvkiadás és a nyomdák ellenőrzését tette feladatává. Ezek mellett a lépések mellett ötödik Pius nagy energiával folytatta a pápai udvar és a római egyház tartomány elődei által már beígért, illetve megkezdett reformját. Ennek első lépéseként megismételte a nepotizmus, a pápai rokonoknak való kedvezés tilalmát és úgy rendelkezett, hogy a pápai állam hűbéri adományként elidegenített területeit, birtokait vissza kell juttatni a Szentszék és a pápai kincstár számára. Ezzel párhuzamosan újra rendezte a pápai bíróságok hatáskörét, ügymenetét, átalakította a kancellária és a kincstár szervezetét. Bizottságot állított fel, amelynek feladatává tette a római egyházmegyei papság teológiai felkészültségének és erkölcsi alkalmasságának vizsgálatát, a papok képzésében és a reformáció elleni szellemi fellépésben pedig meghatározó szerepet juttatott a Collegium Romanumnak, az örökváros a barokk katolikus tudományosság szellemi centrumát jelentő jezsuita főiskolájának. Mint Róma püspöke komolyan vette azt a zsinati döntést is, amely minden püspök számára kötelezővé tette egyházmegyéje plébániáinak rendszeres vizitációját. Így ő maga is személyesen látogatta meg a nagyobb római templomokat, a többi plébánia ellenőrzésére pedig bíborosi bizottságot hívott életre. Más itáliai egyházmegyék számára a Szentatya apostoli vizitátorokat nevezett ki, akiknek a tridenti reformok helyi megvalósításának ellenőrzését szabta feladatul. Ezek a vizitátorok számon kérték az egyházmegyei és egyháztartományi szinódusok megrendezését, de azt is vizsgálták, hogy hogyan halad a papi szemináriumok létesítése és megfelelő képzési rendjük összeállítására vonatkozó rendelkezések végrehajtása. Az új szabályok a szerzetesi életet is érintették, így szigorúdtak a klauzúra előírásai, a fogadalomtétel feltételei a szerzetesek és szerzetesnők kolostoron kívüli tartózkodásának szabályai. A reformok a bíborosi kollégiumra is kiterjedtek, így azok a valamely egyháztartomány élén álló állandó kúriai szolgálatot el nem látó kardinálisok, akikre a pápai udvarban nem volt feltétlenül szükség, kötelesek voltak visszatérni székvárosukba azzal, hogy csak akkor mehetnek Rómába, ha a pápa hívja őket. Ezzel párhuzamosan a Szent Atya közel 200 új bíboros nevezett ki, akik között számos kiváló, a reformok mellett elkötelezett főpap volt. Ezeknek a lépéseknek köszönhető, hogy az élők sorából 1572-ben távozott 5. Pius neve összefonódott a Trident utáni barokk egyház megújulásával. Személyes érdemei mellett ezt ismerte el 10. Kelemen pápa, amikor 1672-ben a boldogok, 11. Kelemen pedig a 20. századig egyetlen pápaként 1712-ben az egyház szentjei sorába iktatta. 5. Pius mellett a tridenti zsinat eszméinek legkövetkezetesebb megvalósítója, 4. Sixtus unokaöccse és bizalmas a Carlo Borromeo bíboros volt, aki már a 3. ülésszak idején is a távolból irányította az eseményeket. Carlo Borromeo 1538-ban született a lombardiai Arona kastélyában arisztokrata család gyermekeként. Édesanyja Margherita Medici nővére volt annak a firenzei Mediciekkel semmilyen rokonságban nem álló Angelo Medicinek, aki 4. Pius néven 1560 és 65 között ült Péter székében. Carlo még csak 12 éves volt, amikor felvette a tonzúrát, mert apja apáti címet és javadalmat szerzett a számára. Bölcseletet Milánóban, teológiát és jogot Padovában tanult, és 1560-ban doktori címet szerzett. Amikor ebben az esztendőben nagybátyja pápa lett, az Rómába hívta és bíborosságra állta, még csak a kisebb egyházi rendeket felvett, gyermekkori beszédhibájától csak nagy nehézségek árán megszabaduló fiatalembert. Karrierje meredeken ívelt felfelé, ő lett a pápa jobb keze, amolyan bíboros államtitkár, a milánói érsekség adminisztrátora, Bologna, Románia és Marsé kormányzója, több szerzetes rend és állambíboros patrónusa. Feladatait lelkiismeretesen látta el, de közben világias életet ért, nagy házat vitt, társaságban forgolódott, irodalommal és zenével foglalkozott. Irodalmi akadémiát szervezett a pápai udvarban, az annak keretében elhangzott előadásokat pedig Noctes Vaticani, vatikáni éjszakák cím alatt nyomtatásban is közreadta. Meghatározó szerepe volt nagybátyja tanácsadójaként a tridenti zsinat utolsó 1562 és 65 közötti ülésszakának előkészítésében, amelyen személyesen nem vett részt, de folyamatosan levelezésben állt a zsinatot levezető legátusokkal, a pápának pedig ő referált folyamatosan az ott történtekről. A tanácskozás befejezése után ő lett a határozatai végrehajtására hivatott új kongregáció első prefektusa. Közben még 1563-ban lelki fordulatot élt meg, pappá majd püspökké szenteltette magát és felhagyott világias kedvteléseivel. Nagybátyja halála után 1565-ben ott hagyta Rómát és érsekként átvette a milánói főegyházmegye irányítását, amelynek egy ideje már adminisztrátora volt. 5. Pius pápával egyetértésben azonnal hozzálátott a tridenti reformhatározatok gyakorlatba való átültetéséhez. Tartományi zsinatot hívott egybe, vizitációkat tartott, átszervezte az egyháztartomány igazgatási rendjét. Pénzét adja a főegyház megye kincseit, a bevételből pedig építkezett, a szegényekről gondoskodott, papjai számára lelki gyakorlatos házakat építetett, támogatta a száműzetésben élő angol papok képzésére hivatott kollégiumot a franciaországi Douai-ban. A papság számára szigorú magatartási normákat és képzési rendet írt elő, kötelezővé tette a gyermekek rendszeres hitoktatását, jámbar egyesületeket alapított, megújította a liturgiát és a mindennapok hitéletét. Megtiltotta, hogy a városba, hogy a városiak útjukat lerövidítendő lovon, szekéren, gyalog a híres dómon keresztül közlekedjenek, de általában is sokat tett Milánó rendje, biztonsága és a város szépítése érdekében. Felülvizsgálta a területén működő szerzetes rendeket, közülük egyet, a humiliátusok kihalóban lévő közösségét pedig fel is oszlatta. Az ügyben érintettek ekkor orgyilkost küldtek rá, a merénylet azonban nem sikerült, de a bíborost megerősítette abban, hogy reformjaival jó úton jár. 1575-ben Rómában volt a szentévi búcsú alkalmából, a következő esztendőben pedig hasonló bűnbánó alkalmat hirdetett Milánóban. Több vizitációs körutat tett az Alpok völgyeiben és a katolikus svájci kantonokban, amelyek során elzavarta az alkalmatlan papokat, megszilárdította a kolostorok fegyelmét, és sok Zwingliánost nyert vissza a katolikus hitnek. A 70-es évek elején, amikor éhínség tört ki, jövedelmezőmét erre a célra számba ő élelmezte a rászoruló városiakat, és helyén maradt akkor is, amikor 1576 és 78 között Pest is pusztított Milánóban. Mivel megteltek a kórházak, az érsek papjaival együtt maga ápolta az elesetteket. Ezekben a nehéz években gondoskodott a betegekről, tartotta a lelket híveiben, de még a polgári igazgatás feladatait is neki kellett vállalnia. Az évek során sokat utazott, római útjai részese volt az egyház kormányzásának, új szerzetesi közösséget alapított Szent Ambrus oblátusai néven, is tápolta az Angliába induló fiatal papokat. Pártfogolta a tudósokat és a művészeket, és az ő megbízására komponálta Palestrina a barokk zene gyöngyszemének számító Pápé Marcelli misét. Közben 13. Gergely pápa ismételt figyelmeztetései ellenére a hétköznapokban sokat böjtölt, éjszakáit imádságban töltötte, ami erősen igénybe vette amúgy is gyenge szervezetét. 1584-ben már folyamatosan betegeskedett, de nem adta fel a munkát. Nyáron elvonult lelki gyakorlatra a hegyek közé, ahonnan október végén azzal a tudattal tért haza, hogy napjai meg vannak számlálva. Azonnal ágynak dőlt, november 4-én pedig élete 46. évében csendesen elhunyt. A csodálatos szépségű milánói dómban temették, személye körül szinte azonnal spontán kultusz alakult ki, rövidesen pedig már őt tekintették az egyházban a tridenti reformok úttörőjének, az új, a reformáció viharaival dacoló az egyházat megújító barokk főpap mintaképének. 5. Pál pápa 1610-ben iktatta a szentek sorába, idővel pedig ő lett a hitoktatás és az első áldozó gyermekek védőszentje. Személye új aktualitás nyert a 20. század elején, amikor 10. Pius pápa 1910-ben szentté avatásának 300. évfordulójára kiadta a ráemlékező Edite Sapae körlevelet. Ebben a csak Borromeo enciklikaként emlegetett írásában a Szent Atya őt nevezte a protestáns eretnekségekkel és tévedésekkel szemben az egyház igazi reformátorának, ez a sommás ítélet pedig különösen a német protestáns egyházak és a birodalmi kormányzat tiltakozását váltotta ki. De neve pozitív felhanggal szóba került a II. Vatikáni zsinaton is, mint előképe és mintája a reformok mellett magát bátran elkötelezi azokat következetesen keresztülvivő katolikus főpásztornak. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.